A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket. Az Espresso mai kiadásában annak járunk utána, mi is, azaz ki is a dúla. Szakma ez, vagy hivatás? Vendégem Szőcs Kinga Zsófia, őt hallják a következő 3/4 órában. Előtte azonban köszöntöm Rajmond, Zelma, Alfonz, Bertram, Emerencia, Emese, Mária, Miriam, Moira nevű hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat. Ma január 23-a van, 1945-ben ezen a napon hagyta el Magyarországot az úgynevezett aranyvonat, mely a Magyar Nemzeti Bank arany- és devizakészletét, a korvinákat és a zsidóktól elkobzott értékeket menekítette nyugatra a szovjet hadsereg elől. 50 évvel korábban, azaz 1895-ben Carsten Egeberg Borchgrevink, norvég természettudós, sarkkutató január 23-án lépett elsőként az antarktiszi kontinens földjére. 1960-ban ezen a napon Jacques Picard, francia tudós mélytengeri búvárhajóval 12.000 méter mélyre ereszkedik a csendes-óceáni Mariana-árokba a világ legmélyebb pontján. 1898-ban ezen a napon született Nagyváradon Széchenyi Zsigmond magyar író, vadász, Afrika utazó. A magyar vadászati kultúra kimagasló alakja. Afrika, India, Alaszka és Európa vadásza, kiemelkedő vadásztrófeája, hogy világrekordnak számító Adax elejtője. Széchenyi Zsigmond vadászkönyvtára Magyarország legjelentősebb vadászati szakkönyvgyűjteménye, mely jelenleg a Magyar Természettudományi Múzeumban tekinthető meg. 1910-ben, szintén január 23-án született Django Reinhardt, roma származású jazzgitáros, az európai jazz kiemelkedő alakja, műfajteremtő újítója. Django zenei zseniét bizonyítja az is, hogy miután egy tűzvész áldozata lett, súlyosan megégett, többek között a jobb keze gyűrűs és kisújja, kórházi lábadozása alatt kifejlesztett egy olyan technikát, ami három ujjal is kiválóan működött. Mindössze 18 éves volt ekkor. Pályája felívelését nagyrészt annak köszönheti, hogy megismerkedett Stefan Grappelli hegedűssel, és megalakították a Quintet du Hot Club de France nevű együttest. A zenekar újszerű húros jazz hangzásvilágával hamarosan nagy sikert aratott. Kiadták első felvételeiket, melyeket még több száz követett. Számos kompozíciójuk azóta már a jazz standardek közé számít. Gyakorlatilag új műfajt teremtettek, ami szinti swing, mánus jazz, illetve nevük után hot club style néven vált ismerté. Thank you. Az Espresso mai vendége Szőcs Kinga Zsófia, pszichológus, akinek a szakmáján kívül van egy másik hivatása is, és pedig az, hogy a világ egyik legcsodálatosabb eseményénél jelen van, segédkezik. És még sok minden mást tesz, például masszíroz, vagy csak bátorít, megitat, megnyugtat, megdicsér. Elárulom, egy szóban ezt így hívják, dúla, azaz támasztóasszony. A dúla az, aki sokszor a puszta jelenlétével segíti a vajudó kismamát. Sokan tévesen egészségügyi személyzetnek hiszik, vagy egyenesen bábának. A dúla ennél jóval kevesebb, és mégis több. A dúla az, aki lelki támaszt nyújt a szülőnőnek, ugyanakkor segédkezik abban, hogy amennyire lehetséges a fizikai komfortérzése is meglegyen. Természetesen a dúla nem helyettesít sem orvost, sem bábát, munkájukba semmiképpen nem avatkozik be. De hogy miben is áll a dúlaság, ha nevezhetem így, arról Szőcs Kinga Zsófia beszél önöknek. Üdvözlöm Szőcs Kinga Zsófiát, aki mindjárt elmondja, hogy micsoda, de én ma itt dúla minőségében faggatom. Mielőtt bármit mondanék, megkérnélek téged, hogy mondd el te, hogy mit jelent ez, és hogy hol találkoztál ezzel a dologgal.
Üdvözlök mindenkit. Hát a dúla tulajdonképpen egy olyan személy, aki egy nőnek, egy másik nőnek segít, támaszt nyújt. A dúla szó tulajdonképpen görög eredetű. Régebb a támasztóasszonyokat hívták dúláknak, de nem ezzel a szóval. Azok a nők, akik segítettek a szüléseknél, és nem a bába, tehát nem kell összetéveszteni a bábával, hanem az a nő, aki esetleg a vizet hozta, masszírozta az anyát, bátorította, hogy jól csinálja, és támasztotta őt, hogyha mondjuk négykézláb szeretett volna szülni, és hát régen a nők természetesen olyan pozíciókat választottak, ami nekik megfelelt, és ami nekik kényelmes volt, akkor hátulról tartották őket, vagy fogták. Ezt csinálták a dúlák, a támasztóasszonyok.
Hogy lettél dúla? Azért idáig is vezet valamilyen út, nem? Pszichológusnak tanultál, hogyha jól tudom. Hogy lesz az ember? Vagy hogy kezd az ember ilyesmivel foglalkozni? Azt leszámít, hogy szül két gyereket, és lesznek tapasztalatai.
Megfogtad a lényeget, mármint, hogy azt leszámítva, hogy szül két gyereket, mert pontosan ez a lényeg, tehát, hogy én előtte nem is hallottam a dúlaságról, mint szakma. Tulajdonképpen a gyerekeim születése, főleg a második gyerekem születése után döntöttem el, hogy én mindenképp szeretnék valamilyen módon jelen lenni a születéseknél, szüléseknél, és bátorítani a nőket. És akkor így kerültem kapcsolatba ezzel a szakmával. De hogy tulajdonképpen nem a pszichológusból lettem dúla, hanem én még továbbra is pszichológus vagyok, tehát hogy ez a szakmám, ezzel foglalkozom, terápiázok, önismereti csoportokat vezetek, pszichodráma módszerében, és ez munkámnak a nagy részét ezt teszi ki. A dúlaság az egy hivatás, tehát nem azt mondom, hogy ebből élek meg, nagyon-nagyon szerettem. És emellett természetesen teljesen kiegészíti a szülésfelkészítés. Körülbelül másfél éve végeztem el Magyarországon a tanfolyamot, a szülésfelkészítő oktatóképzőt, és azóta tartok szülésfelkészítőket, csoportokat. Van, aki egyénileg kér fel, hogy egyénileg tartsam. Mind a kettőnek, tehát az egyéninek is, a csoportosnak is megvannak az előnyei. Nagyon-nagyon szeretem, mert úgy látom, hogy egyre inkább tudatosabban érdeklődnek a szülők, és szeretnek úgy felkészülni, úgymond a babavárásra, és erre az új állapotra, hogy nem csak internetről olvasnak mindenféle zöldséget, hanem hiteles információkra kíváncsiak. És a szülés felkészítőimen, amellett, hogy információkkal látom el őket, és átbeszéljük persze a vajudást, a szülés szakaszait, illetve azt, hogy hogyan készüljünk fel a fájdalmakra, hogyan tudjuk kezelni, milyen természetes fájdalomcsillapító technikákat tudnak a nők alkalmazni ilyen esetekben. Beszélünk a szoptatásról, azt, hogy hogyan készüljenek fel erre, ha erre egyáltalán fel lehet készülni, de mindenképp jobb tudni, hogy mik a lehetőségeink. Akkor beszélünk a beavatkozásokról, amik a kórházban esetleg előfordulhatnak, azért, hogy tudják, hogy tulajdonképpen mi várhat rájuk a szülőszobán, hogyha már egyszer oda kerülnek, hogy mik a beavatkozásoknak esetleg a hátrányai, és természetesen kitérünk a babás időszakra is, tehát, hogy hogyan kell egy kisbabát ápolni, fürözteni, hogyan kell vele foglalkozni, aludni. Az altatás egy nagyon nagy kérdés, rengeteg csoporton van, miután befejeződik a csoport, és megszülnek a kismamák, hazamennek, és akkor folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és kérdeznek, hogy de hogy kell altatni, miért nem alszik, miért nincs már programja két hét után, miután megszületett, és hát nagyon nehéz nekik ezt úgymond elfogadni, hogy a kisbaba diktálja az iramot, és nem ők. És nehéz tulajdonképpen elfogadni egy párnak, hogy egy kisbaba kimozdítja őket a komfortzónájukból, ami addig egy nagyon kellemes és kényelmes állapot volt. A családterápiában is mondjuk, hogy ez egy életciklusi váltás, amikor megszületik egy kisbaba, egy normatív krízis, és hogyha jól tudjuk kezelni, és jó a kommunikáció a kapcsolatban, akkor ez egy fejlődés lehet a kapcsolatban.
Most így utólagosan elnézést kérek, de nem fejeztem jól ki magam, tehát én nem feltételeztem, hogy te a pszichológiával felhagytál egyáltalán, sőt, az lett volna az egyik kérdésem, hogy mennyiben segíti egyik a másikat. Nem akarok ezen a dulla dolgon lovagolni túl sokáig, vagy mondott-e, amit tudsz róla. Azt akartam kérdezni, hogy mennyire ösztönösek a nők még, tehát van-e ilyen, mert hogy elméletileg van egy ilyen is, hogyha az embert békén hagyják, akkor valahogy rájön arra, hogyha nem pánikol be, persze, meg van egy csomó mindenféle egyéb tényező, de vannak dolgok, amik ösztönösen jönnek, akár szüléskor is. Úgy értve pozíciók, vagy bármi. Mi a véleményed erről?
Nagyon jó a kérdés, mert ahogy te is fogalmaztál, hogy ösztönösek már amennyire hagyják. Na, pontosan ez a lényeg, hogy akkor tudunk ösztönösen viselkedni, hogyha hagyják. Tehát az állatok is, hogyha vajudnak, hogyha elkezdődik egy vajudási folyamat náluk, és elmegy egy veszélycsorda, aki például a veszélyezteti kicsinyeiknek az életét, akkor leáll a vajudási folyamat. Tehát egy az egyben nem tudnak vajudni, és amikor elmegy ez a veszélyérzet, elvonul, akkor újra kezdődik a folyamat. És hát most nagyon furcsa, ugye, hogy a nőket is ehhez hasonlítom, de hogy ez van, tényleg ösztönösen viselkedünk ilyen helyzetekben, szélsőséges helyzetekben. Nagyon fontos, hogy szülésnél a nők biztonságban legyenek, tehát hogy olyan helyen szüljenek, ahol ők biztonságban érzik magukat. Akkor tudnak ösztönösen viselkedni, hogyha nem avatkoznak be, hogyha nem jönnek folyamatosan, megkérdezzék, hogy mit csinál, hogy van, megvizsgálják, hogy hány centire tágult, vérnyomást mérnek, esetleg folyamatosan mondják neki, hogy mit csináljon, hogy csinálja, és nem hagyják, hogy befele forduljon, és a saját ritmusában történjen az, aminek történnie kell. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy a kisbaba is, és a testünk is nagyon jól tudja, hogy hogyan működjön. A szüléskor a kisbaba indítja be tulajdonképpen a szülést, normál esetekben, tehát most arról beszélek. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha hagynák a nőket, hogy ösztönösen viselkedjenek, olyan pozíciót válasszanak, amit ők szeretnének, és olyan hangokat adjanak ki, amit ők szeretnének, mert a testi nagyon jól tudja, hogy hogyan működjön. A szülés az nem egy betegség, hanem egy abszolút természetes állapot, egy természetes folyamat. Más hormonok szabadulnak fel a szervezetünkben, olyan esetekben, amikor biztonságban érezzük magunkat, amikor azt érezzük, hogy szeretnek, amikor biztatnak minket, megerősítenek, hogy igen, jól csináljuk, amit csinálunk, akkor a szeretet hormon szabadul fel, az az elhíresült oxitocin, amiről már nagyon sokat lehet olvasni. Tehát, hogy oxitocin szabadul fel akár szeretkezéskor is, vagy amikor a kisbabánkat szoptatjuk, és ez nem véletlen. Oxitocin hatására tud nagyon jól működni a test, összehúzódni a mi, és úgymond kilökni a babát, útjára engedni. Ellenkező esetekben, hogyha például veszélyben érzi magát az anya, vagy azt érzi, hogy nem támogatják, azt érzi, hogy kétségbe vonják a tudását, akkor viszont megijed, félelem kezd el uralkodni rajta, és ilyen esetekben tudjuk, hogy az adrenalin kezd el működni bennünk. Ha adrenalin működik, akkor az oxitocin úgymond leáll, és nem tud tágulni a nő, tehát hogy nem tudja úgymond kinyitni magát.
Arra gondoltam itt közben, hogy azt kérdezném meg, bár kényes kérdés, ha akarsz, válaszolsz, ha nem, hogy szerinted milyen a helyzet a romániai szülészeteken ilyen szempontból, mert hogy én azt hiszem, hogy ezeken a szülés felkészítőkön inkább arra kell felkészítsd a majdani szülőnőket, hogy hogyan védjék ki a rendszernek az ő. Legalábbis saját tapasztalataim szerint szóba se jöhetnek ezek a dolgok, hogy te úgy nyögél, ahogy nyögnél, mert ahogy úgy jön neked, meg ennek társai. De biztos, hogy van más, vagy van fejlődés ebben, vagy van változás.
De igen, szeretnék erre a kérdésre válaszolni. Romániában nagyon-nagyon szerteágazó a paletta, olyan értelemben, hogy ugye vannak magánklinikák, és vannak állami kórházak. Ez nem azt jelenti, hogy a magánklinikán bármit megengednének. Sőt, viszont ha egy városban több magánklinika van, akkor úgy vettem észre, hogy hajlanak arra, hogy a konkurencia ugye a rugalmasságot nyitja, és ez azt jelenti, hogy ha az egyik kórházban mondjuk nem engedik az aranyórát, ami azt jelenti, hogy a kisbabát azonnal az anya mellére teszik, amikor megszületett, akkor a másik kórház ezzel kecsegteti, igen, és akkor ezt meg fogja engedni. Viszont nagyon-nagyon kórház keretén belül is orvos függő. Az, hogy hogyan tárgyal a kismamával, hogy hogyan viszonyul a kismama igényeihez. Nagyon fontosnak tartom, hogy az anyának legyenek igényei. Ha vannak igényei, mármint vannak, tudjuk, akkor azokat mondja el az orvosnak. És az orvos a kismamákat persze az lenne a legjobb, hogyha partnerként kezelné, mert nem egy betegről van szó, hanem egy olyan nőről, aki elmegy és választja a kórházat, hogy ott szüljön. Hogy mennyire hajlanak az orvosok ilyenekre, amint már az előbb is említettem, nagyon változó. Vannak orvosok, akik igenis megengedik a különböző pozíció váltásokat, most már egyre több kórházban, tehát most már az az igazság, hogy nem is tudok olyan kórházat itt Kolozsváron, ahol ne engednék meg, hogy például vajudás közben ne engedjék a kismamáknak, hogy járjanak, vagy akár más pozíciókat, tehát hogy a csípőket mozgassák, hogy a gravitáció segítse őket, viszont nem tudok olyan kórházat mondani, ahol megengedik, hogy a kitolási szakaszban a kismama megválassza azt a pozíciót, amelyik kényelmes, amelyik neki kellemes. Habár van egy új klinika, ahol pár kismamának már megígérték, hogy ha szeretné, akkor kipróbálhatja, hogy olyan pozícióban szüljön, amiben szeretne, és én nagyon remélem, hogy idővel ez lesz a tendencia, és az az igazság, hogy én minden kismamát erre bátorítok, hogy kérjék, mert ha nem kérik, akkor nem tudja az orvos, hogy neki mi az igénye.
És téged, mint dúla, illetve titeket, mert gondolom, hogy nem egyedül vagy azért ebben, és gondolom, egyre többen lesznek majd. Beengednek, vagy ez is változó? Mert hogy ez lenne a lényeg, hogy szülés közben is ott lehess. Ez a lényege az egésznek.
Igen, nyilván, hogy többen vagyunk, az erdélyi dúláknak az egyesületéhez tartozunk, és igen, az lenne a lényeg, hogy beengedjenek, és nyilván ez is orvosfüggő. Már szinte minden kórházban voltam Kolozsváron, volt, ahol elejétől végig. Vannak olyan orvosok, akik elhatárolódnak ettől a lehetőségtől. Nem tudom megmagyarázni magam számára, hogy miért. Lehet, hogy volt már olyan dúla, aki nagyon úgy viselkedett, ahogy lehet, hogy nem egy dúlának kell. Értem ez alatt, hogy átvette az orvos kompetenciáit, meg az orvos szerepét, így van. És ezt nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy a magyar dúlák, most ezt azért mondom a magyar dúlák, mert őket ismerem jobban, mi elköteleztük magunkat amellett, hogy mi kiegészítjük az orvos munkáját, és mi csak és kizárólag lelki támaszt nyújtunk a kismamáknak, masszírozzuk őket, vagy pozíciókat javasolunk nekik, illetve oda viszünk nekik egy pohár vizet, vagy ezekben segítjük őket. Semmiféleképpen nem avatkozunk be medikálisan, még csak egy vérnyomást sem mérünk, még véletlenül sem nézzük meg, hogy hány centire tágult a kismama, tehát, hogy egyáltalán nem, mert hogy ezt azért mondom, mert hogy nagyon sokan ezzel a téves képzettel élnek, és szeretném ezt úgymond helyre tenni. Tulajdonképpen bátorítjuk a kismamát, és hogyha a kismama minket felkér, az azt jelenti, hogy egy intim kapcsolat alakul ki kettőnk között. Találkozunk nyilván a születés előtt is, hogy érezzük, hogy működik a kémia, mert hogyha ez nem megy, akkor én nagyon fontosnak tartom, és ezt el is mondom a kismamáknak, hogy egyáltalán nem sértődöm meg, hogyha mondjuk két találkozás után úgy érzi, hogy mégsem. Ez a szíve joga, és azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy olyan ember legyen mellette akkor, akiben megbízik.
Elhatároztam magamat, megnöveztem a hasamat, baba lesz benne kicsi gyermek, hely az utcán szépen néznek, baba lesz benne kicsi csepp gyermek, hely az utcán szépen néznek. Egyszer vica mondta okosan, a gyermek a nőnek a fejébe fogan, Rágondol csak, és már meg lesz, nem számít, hogy az uram mit tesz. Rágondol csak, és már meg lesz, nem is az számít, hogy az uram mit tesz. Megkérdeztem a doktor urat, ha elhatározom magamat. Mit kell tenni, hogy kell szülni, hogy kell a szülőszékbe ülni? Mit kell tenni, hogy kell szülni, hogy is kell a szülőszékbe ülni? Nem székben, hanem ágyba szülünk, a gyors lefolyásért mi jó sokat teszünk, és azért is, hogy ne fájjon, s jól átvágjuk azt a migától, és azért is, hogy sehol se fájjon, s jól átvágjuk azt a migától. Láj, 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 doktor úr, értem, mégis fura nékem, ezzel a testtel én 30 évet éltem, mindig tudtam, mit tegyen alant, akkor is, mikor ez a kis baba fogant, s hogyha kedvem támad, ülve állva szülni, miért ne lehetne nekem úgy is szülni? Én se tudom még, hogy kell szülni, de maga fog szülni, vagy én fogok szülni. Láj, 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 a doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni? A doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni? Így kell szülni, úgy kell szülni. A doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni? A doktor úr honnan tudja, hogy kell szülni? Láj, 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 láj.
Baja Bea szülésdal című számát hallották. A terhesség nem egy betegség, a szülés nem betegség következménye, hanem természetes állapot. Vendégem továbbra is Szőcs Kinga Zsófia, pszichológus, dúla.
Mennyire együttműködőek az orvosok, vagy mennyire nem?
Az, hogy az orvosok ugye több éves orvosi egyetem után vannak, és hogy ők nagyon orvosi szemszögből nézik akár a várandós nőt is, és nagyon sokszor hajlamosak betegként figyelni a kismamákra. Ezért van az, hogy mi dúlák, megpróbáljuk ezt kompenzálni, tehát, hogy a várandós anya az nem egy beteg, az egy olyan nő, aki életet ad egy kisbabának, és érzelmi támaszra van a leginkább szüksége. De hogy nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy vannak orvosok, akik viszont elismerik ezt, és látják, hogy egy olyan szülésnél, ahol akár apa, akár dúla, vagy akár egy barátnő van jelen, akiben az anya megbízik, egy olyan személy, akiben az anya megbízik, akkor a szülés sokkal zökkenőmentesebben zajlik, az anya jobban viseli a fájdalmakat, és akár ritkábbak, sőt, biztos, hogy ritkábbak a beavatkozások, illetve a császármetszés. És akkor, mivel vannak orvosok, akik ezt úgymond elismerik, ezért úgy látom, hogy egyre nyitottabbak is. Tehát, hogy vannak kórházak is, klinikák, ahol nyitottak erre. Még amit még kihangsúlyoznék, hogy az előbb is említettem, hogy a bába és a dúla, tehát nem kell összetéveszteni a dúlát a bábákkal, a bábák ugye románul a mars, vagy szülésznők, tehát nem kell őket összetéveszteni a dúlákkal. Amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy ugye igaz, hogy ők azok, akik levezetik úgymond a szülést, de hogy a dúla a bábákkal ellentétben folyamatosan jelen van az anya mellett. Hogyha az anya 24 órát vajudik, akkor a dúla 24 órát van az anya mellett. Akár úgy, hogy már az otthonból, amikor még csak a legeslegelején van a vajudás, már onnan együtt mennek be a kórházba, és a kórházban is végig mellette van, és amikor megszületett a baba, még akkor is pár órát ott van az első szoptatásig. Ezzel ellentétben a bába, aki a munkáját végzi, ugye, tegyük fel 6 vagy 8 órában, lejár a műszak, és ő hazamegy. Az is lehet, hogy egy anya kifog 3 váltást is. Tehát, hogy van ilyen, hogyha nagyon hosszú és elhúzódik a vajudás. Éppen ezért nem annyira személyes a kapcsolat. Tehát, hogy nem alakul ki egy nagyon személyes kapcsolat a bábával. A dúlát már ismeri, a dúlában megbízik, már csak nonverbálisan tudnak kommunikálni, tehát már ismerik egymást. Éppen ezért például nagyon sok kismama, akiket én masszíroztam, mert hogy kismama masszázsal is foglalkozom, pontosan a dúlaságból kifolyólag, ők, hogyha felkértek, akkor én már nagyon jól tudtam, hogy mi az igényük, és már félszavakból megértettük egymást. De hogy egy bába nagyon is rendben van, hogy neki megvan a szakmai tudása, viszont nem biztos, hogy ott lesz folyamatosan az anya mellett, sőt, biztos, hogy nem lesz ott, mert hogy az is lehet, hogy egyszerre 5 kismama vajudik éppen, és nem tud jelen lenni.
A másik kényes kérdés, Romániában is volt már rá példa, biztos, hogy sokkal több, mint amennyiről egyáltalán tudunk, de hogy otthonszülés, tudatos otthonszülés itt is kezd lenni. Mi a véleményed erről? Van-e elég szakképzett bába például, mert ahhoz viszont elengedhetetlen?
Igen, tehát egyáltalán nem szabad összetéveszteni a bábákat a dúlákkal. A bábák olyan szakemberek, akik úgymond, ha szabad ezt a szót használom, levezetik a szülést. Ezt azért mondom, mert hogy az orvos legtöbb esetben az utolsó szakaszban érkezik, amikor a kitolás van. Természetesen, hogyha ott van a kórházban, akkor persze megnézi a kismamát, de a legtöbb esetben ugye a bába az, aki felülvizsgálja és követi a szülést. Az, hogy az otthonszülés Romániában hogy van és hogy nincs, tehát ezt azért mondom, hogy van, hogy nincs, mert hogy pontosan így van, tehát hogy nem lehet tudni, hogy hogy van, mert nincsen szabályozva. Mivel nincsen szabályozva, ezért mondhatnám azt, hogy mindenki azt tesz, amit akar, ami nem biztos, hogy jó. Tehát lehet, hogy jobb lenne, hogyha szabályozva lenne, pont úgy, mint mondjuk más országokban, akár Hollandia, Anglia, Franciaország, vagy akár Magyarország. Különböző kritériumok mentén megengednék az anyáknak, hogy otthon szüljenek. Gondolok itt olyan kritériumokra, mint hogyha alacsony rizikófaktorú a várandosság, vagy a baba, a mama egészséges, hogyha koponya végű a baba, tehát nem farfekvéses, hogyha 20 percre van egy kórház az otthontól, és hogyha ez nem lehetséges, akkor egy olyan helyre kell menjen a kismama, ahol közel van a kórház, és természetesen, hogyha nincs magas vérnyomása, és 37. hetét még nem töltötte be, és nem indult be a szülés. Ezekben az esetekben lehet otthon szülni a különböző országokban. Hogyha ezek például le lennének írva, szabályozva lenne, akkor úgy érzem, hogy nyílt kártyákkal játszanánk. Így viszont mindenki megtalálja maga számára a kiskaput, és hogyha annyira tudatos, és nagyon nagy az igénye arra, hogy olyan helyen szüljön, ahol biztonságban érzi magát, akkor valószínű meg fogja találni a számára a legbiztonságosabb utat. Az, hogy bábák jelen vannak-e ilyen esetekben szüléseknél, ezt nem tudom mondani. Azt tudom, hogy vannak kismamák, akik esetleg Magyarországról hívnak bábákat, de hogy nyilván azt tartanám fontosnak, meg azt tartanám helyesnek is, hogyha otthonszüléseknél mindenképp lenne egy szakember is, tehát gondolok itt egy bábára, a szakképzett bábára, viszont olyan bábák, akik kórházakban dolgoznak, nem vállalják, pontosan ezért, mert nincs szabályozva, és hogyha meg kiderülne, hogy esetleg részt vett egy otthonszülésnél, akkor elveszíteni az állását. Még csak annyit mondanék az otthonszülésekről, például Hollandiában a perinatális halvaszületés, tehát hogy a szülés utáni elhalálozás a legalacsonyabb. De hogy azt is kell tudni, hogy Európában, Hollandiában a legmagasabb az otthonszületés aránya, tehát hogy 30%. És akkor ez elég elgondolkodtató, hogy miről is beszélünk. Angliában talán 2014-ben javasolták, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, vagy nagyon jó lenne, hogy az anyák otthon szüljék meg a gyerekeiket, mert hogy sokkal biztonságosabb ez nekik. És hogyha ezt javasolja egy szakmai intézmény, akkor nyilván itt már arról is beszélünk, hogy anyagilag is jobban megéri. Tulajdonképpen ezért is dolgozták ki ezt a programot, ezt a tervet, mert anyagilag sokkal jobban megéri otthon szülni, mint kórházban. Sokkal több fontba, talán 1000 600 font egy kórházi szülés, és 1000 font mondjuk egy otthonszülés. Tehát azért van különbség, és Romániában is ugye már tudjuk, hogy egyre nagyobb a császármetszéseknek az aránya, ami azt jelenti, hogy ez anyagilag is megterhelő az államra nézve.
Igen, de ehhez nem gondolod, hogy az egész rendszert alapjaitól át kellene alakítani? Tehát, hogy ezek nagyon jól hangzanak, ezek a dolgok, csak hogy itt van egy eléggé megcsontosodott egészségügyi rendszer úgy alapjába véve, tehát most nem csak a szülészetnőgyógyászatra gondolok, hanem úgy általában. Nem tudom, hogy mennyire lehetne ilyen úgynevezett időzőjeles innovatív technikákat bevinni, holott röhelyesnek tartom, hogy innovatívnak nevezzük, mikor ez tulajdonképpen ösztönös, és valamikor így működött. Gondolod, hogy képes lesz ez a rendszer majd megújulni ebbe a irányba? Vagy ez megint egyénektől függ, orvosoktól vagy egyáltalán? Hogy ők hogy állnak ehhez hozzá, és mennyire lobbiznak ezért?
Na, erre a kérdésre nagyon nehezen tudok válaszolni, mert hogy tényleg fogalmam nincs, hogy ez hogy működik, de úgy képzelem, hogy valóban itt Romániában nagyon-nagyon nehéz lenne egy ilyen innovációt bevezetni. Úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem is fentről kéne elindulni, hanem mármint fentről ez alatt azt értem, hogy egészségügyi intézmények, stb., mert hogy valószínű, hogy nem lesz változás, hogyha tőlük várjuk, hanem hogy az anyáknak az igényei fogja megszülni ezeket a rugalmasabb szemléletmódokat, például azt, hogy kérik, hogy nem szeretnének gátmetszést, hogy olyan pozícióban tolják ki a gyereket, ahogy nekik jó, és mármint a kutatások azt bizonyítják, hogy 90 vagy még annál is több százalékban a nők olyan pozíciót választanak, ami a gravitációt segíti elő, vagy négykézlábas pozíciót, vagy guggoló pozíciót, vagy álló pozíciót, úgyhogy közben támasztják őket, és természetesen ez már magától érthetődik, hogy akkor nem lesz gátmetszés sem. Tehát, hogyha ezeket az igényeket kérik az anyák, és az anyákat tulajdonképpen én erre bátorítom, hogy kérjék, akkor lehet, hogy majd második szülésüknél, mert az elsőnél még nehezebben nyílnak meg, nehezebben jön ki belőlük az anyatigris, de második szülésüknél, vagy harmadiknál, vagy a saját lányaink szülései már úgy fognak zajlani, amikről most itt beszélünk, mint remélem, hogy nem utópia.
Drink all the time, for we're lovers, that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, it's still time, just for one day. We can be heroes, just for one day. But you say, I say, thank you.
A dúla jelenléte a szülészeteken lassan-lassan elfogadottá válik, bár ez egy közös harc, amiben kismama, orvos egyaránt részt vesz. Az építkezés, pontosabban a változás fentről fele és fordítva is működik. Egyre több olyan kórház van, ahol figyelembe veszik a kismama igényeit, és még véletlenül sem sértenik meg méltóságában, például azért, mert vajudás közben kiabálni merészelt. Apró, de nagyon fontos részletek ezek. Tőlük függ például az, hogy milyen élményként raktározzuk el a szülést. Az Espresso vendége Szőcs Kinga Zsófia, pszichológus, dúla.
Végezetül egy kis statisztika, személyes. Körülbelül hány, nem kell pontos számot mondjál, hány kismama fordult meg nálad szülésfelkészítőn, és hány gyerek születésénél voltál jelen, a tieidet leszámítva?
Olyan nagyon sok szülésnél nem voltam még jelen, viszont akárhány szülésnél jelen voltam, és jelen vagyok, mindig-mindig nagyon nagy energiát kapok, azáltal, hogy erőt tudok adni ezeknek a kismamáknak, és tudom őket támogatni, és megerősíteni, és érdekes módon látom, hogy a párokat is mennyire támogatom. Tehát, hogyha mondjuk apás szülés, és ott van a dúla is, akkor látom, hogy az apa mennyire sokkal nagyobb bizalmat kap azáltal, hogy látja, hogy én úgymond mint egy erő vagyok jelen, és nem ijednek meg, hanem intem nekik, jelzem akár nonverbálisan, akár verbálisan, hogy ez teljesen normális, hogy ilyen hangokat ad ki a nő, és hogy nem kell megijedni, mert hogy ismerjük el az igazság, hogy először hallják akár ilyen, vagy látják ilyen állapotba a párjukat. Picivel több mint egy éve, hogy tartom a felkészítőket, és körülbelül 60 kismama vett már részt a szülésfelkészítőkön, és én nem tudom, de hogy nagyon-nagyon nagy öröm számomra ez, és azt hiszem, hogy ez motivál, hogy folyamatosan látom ezeket a kicsi babákat, ahogy megszületnek és nőnek, nagyon szeretem csinálni. Tehát, hogyha nem szeretném, akkor biztos, hogy nem olvasnék utána többet, nem keresgélnék újabb és újabb információkat.
Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ilyen továbbképzési lehetőség van-e, vagy jársz-e ilyesmikre?
Vannak továbbképzési lehetőségek, nyilván amennyire az időm engedi, elvégzem őket, de hogy például lehetne továbbképeznem magam szoptatási tanácsadónak, vagy Magyarországon is vannak különböző továbbképzési lehetőségek dúláknak. Ezek ilyen esetmegbeszélők, amik nagyon, szerintem nagyon-nagyon fontosak, hogy mindenki elmondja a saját tapasztalatát, hogy mondjuk akkor, amikor úgy látta az anyát, hogy elakadt bizonyos ponton, akkor az mitől lehetett, mert azt is nagyon jól tudjuk, hogy test és lélek együttműködik a szülésnél is természetesen, és nagyon sokszor elakad egy-egy szülés, hogyha az anya nem érzi magát megint biztonságban, megint visszatérünk a biztonsághoz, akkor nyilván elakadhat a szülés. És ilyen esetekben a kórházakban nem azt csinálják, hogy megvárjuk, kivárjuk a folyamatot, hanem beavatkoznak, burkot repesztenek akár, vagy oxitocin infúziót kötnek fel, ami ugyanaz a neve, mint a természetes hormonnak, de hogy teljesen másképp hat az anya testében, mert hogy leáll a természetes oxitocin termelődése, és ezáltal persze párhuzamosan az endorfin termelődése is, és adrenalin kezd el termelődni, és akkor persze jön a beavatkozás vízesés, ahogy ezt a pszichológiai is így használja, hogy hát egy ördögi kör, hogy egyik beavatkozása a másikat követi. Mondjuk, hogyha oxitocin infúziót kötnek fel, akkor nagy valószínűséggel már hatalmas, elviselhetetlen fájdalmak jelenhetnek meg az anyáknál, és akkor ilyenkor persze javasolják nekik az epidurális érzéstelenítőt, hogyha epidurális érzéstelenítő van, akkor már felkötik, és folyamatosan rajta kell legyen a CTG-n, ami a babának a szívhangját méri, és nem csak a szívhangot, hanem a mély összeutazásokat, és azért kell mérni a baba szívhangját folyamatosan, mert ilyenkor a baba egy distressz állapotot élhet meg, nem minden esetben, de megélheti, mert túl hirtelen kapja az oxitocint, és nagyon fontos, hogy kövessék a szívhangját, mert hogyha ezek fellépnek, akkor ez a distressz állapot, akkor sürgősségi császárra van szükség. És ha már a császármetszésekhez jutottunk, akkor még azt mondanám el, hogy például Magyarországon kitaláltak egy ilyen projektet, ami valahol ötvözi ezeket a gondolatokat, amikről itt beszéltünk, tehát, hogy nem az általános kórházi szülés, nem az otthonszülés, hanem a kórházban, otthonszülés a kórházban egész pontosan, így nevezték el a kitalálói, dr. Bálint Balázs és Bálint Sándor, apja és fia, és ők tulajdonképpen pontosan arra gondoltak, hogy egy ilyen alternatív szülés lehetőséget nyújtsanak az anyáknak, de biztonságos körülmények között, tehát intézményben. És hogyha valami van, akkor át lehet menni a, úgymond a műszerekkel teli szobába. De mindaddig, ameddig nincs semmi baj, és hát miért is lenne, mert egy természetes folyamat, és nagyon ritkán fordulnak elő komplikációk, akkor miért ne adnánk meg az anyáknak azt a lehetőséget, hogy akár francia ágyban vajudjanak, vagy egy olyan környezetben, ahol nincsenek műszerek, ahol nincs ez az illat sem, ahol el tudják engedni magukat, és ilyen esetekben ezek az orvosok legalábbis, akiket ismerek, ők nagyon-nagyon rugalmasak tudnak lenni, és nagyon fontos, hogy ők hatalmas alázattal tudnak ott lenni, jelen lenni a nő mellett szüléskor. Tehát Bálint Balázs nyilatkozta az egyik interjújában, hogy ő egy olyan személy, aki ameddig a térdei engedik, addig ő igenis le fog tudni guggolni az anyák mellé, és le is fog. Hogyha az anya guggoló pozícióban szeretné megszülni a babáját, akkor úgy tegye meg, és azt tegye meg. Ugye egy pozitív szülés élmény egy hatalmas mérföldkő lehet egy nő életében. Ezt azért mondom, mert hogy a negatív is így van, viszont hogy azokat felül lehet írni, meg újra lehet írni. Vannak erre is módszerek, terápiás módszerek, de hogy dolgozzunk ki terápiás módszereket rossz szülésélmény feldolgozáshoz, inkább gondoljunk arra, hogy ezeket megelőzzük, és jó élményekben részesítsük a nőket. Tehát, hogy egy pozitív szülésélmény nagyon nagy mérföldkő lehet. Akár a saját nőiességünk kiteljesedésében, és az anyaságunknak a kiteljesedésében is. Nyilván szokták mondani, hogy a vajudás, ha hagyják, hogy úgy történjen, ahogy annak történni kell, az felér több száz órás önismerettel. Nem azt akarom mondani ezzel, hogy azoknak, akiknek mondjuk nem úgy sikerült a szülésük, ahogy szerették volna, hogy ők nem teljesednek ki nőiességükben, viszont azok a nők, akiknek pozitív szülésélményük volt, olyan élményekről számolnak be, amik az életükben valószínű többet nem fognak megismétlődni. Tehát azok az érzések, azok a pillanatok, amikor megszületik a babájuk, és ahogy megdolgoztak ők a babáért, tehát ez egy közös út a babával együtt, és egy közös fejlődés. Úgy gondolom, hogy minden nőnek meg kellene adni ezt a lehetőséget, hogy ezeken a fejlődési szakaszokon végigmenjem.
Thank you. summer days among the fields of Arden. See the children run as the sun goes down among the fields of gold. You'll remember me when the west wind moves upon the fields of Arden. You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold. When we walked in fields of gold.
Az Espresso a végéhez közeledik, mai adásunkban Django Reinhardt, Stefan Grappelli, Paja Bea, David Bowie és Sting zenéjét hallották. Vendégem Szőcs Kinga Zsófia pszichológus dúla volt, akivel a dúlaságról, mint hivatásról, várandóságról, szülésről, a hazai egészségügyi rendszerről, otthonszülésről beszélgettünk. Szőcs Kinga Zsófiáról és az általa vezetett szülés felkészítőkről a Baba Születik Facebook oldalon tájékozódhatnak. Márton Evelin mára köszöni figyelmüket, a jövő szombati viszont hallásra. Vendégem akkor Halmen Balázs lesz, a Van egy téglám Kenyában nevű projekt megalapítója. Beszélgetésünkből megtudhatják, hogy nem csak egy téglájuk, de egy kecskéjük, sőt egy gyermekük is lehet Kenyában.
Satisfied.